Azt írja Pál apostol a Korintusbeliekhez írt második levelében, a 12. részben, hogy ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testben él, nem tudom, ha testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. És tudom, hogy az az ember, ha testben él, testen kívül él, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Itt Pál apostol feltetőleg Jánosról beszélt, de viszont az is elképzelhető, hogy magáról beszélt. Miért? Azért, mert az Úristen ugyanazt adja mindenkinek, ugyanazt az ajándékot adja az összes gyermekének, kivétel nélkül. Mindenkinek megadja ugyanazt az élményt, ha nem is ugyanúgy, különbözőképpen megadja azt az élményt. Elragadtatása igazából ugye mindenkinek van, Isten elragadja őket annak okáért, hogy ahogy itt le van írva, megmutasson neki olyan dolgokat, amiket korábban nem látott. Sőt, Pál apostol azt mondja, hogy amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Nem szabad embernek kibeszélnie. És utána meg, hát nem utána, hanem azelőtt többször olvashatjuk, hogy Jézus elkezdett beszélni, de mindig példázatokban beszélt a sokasághoz. Tehát hangsúlyozom, a sokasághoz, a tömeghez példázatokban beszélt Jézus, és a jelentését a példázatoknak csak a tanítványainak mondta el. Azt mondja, a Máté evangéliumának a 13. részében lehet olvasni azt, hogy mindezeket példázatokban mondta Jézus a sokasságnak, és példázat nélkül semmit sem szólanékik, hogy beteljék, amit a próféta szólott. Mondván, megnyitom az én számat példázatokra, és kitárom, amik a világ alapítása óta rejtve valának. Utána meg azt mondja, hogy mikor pedig egyedül vala, megkérdezik őt a körülötte lévők a 12-vel együtt, a példázat felől, ő pedig mondanékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkát tudjátok, ama kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, és halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak. Kemény beszéd az emberek, kemény beszéd. Úgy jön ki ez, mintha Isten azt akarná, hogy bizonyos emberek nem meneküljenek meg. Itt abszolút nem erről van szó. Abszolút nem erről van szó, hanem arról van szó, amit mondott Jézus, hogy abban az időben szólván Jézus mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek is földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Tehát egyértelművé teszi Jézus azt, hogy az igazság, amire úgy vágyik az ember, ugye, mert a szíve mély, mindenki vágyik az igazságra, csak a probléma az, hogy nagyon sok ember az igazságra rossz szándékkal vágyik, tehát gonosz szándékkal. Tudjuk jól, hogy az igazságban óriási erő és hatalom van. Erő és hatalom. Tehát, hogyha az embernek gonosz a szándéka, akkor vágyhat az igazságra azért, hogy tudjon uralkodni és hatalmaskodni mások fölött. De ez ugye már rossz szándék, gonosz szándék. Isten még azért sem adja meg az ilyeneknek az igazságot, mert hogyha megadná, akkor azt nem csupán mások ellen fordítanák, hanem saját maguk ellen fordítanák. Isten megadhatná a mennyek országát így, éppen most mindenkinek, teljes, annak teljes dicsőségében. De vajon mit érnénk mi azzal, hogyha nincsen nekem a lelkem hozzá alakulva, ha én nem vagyok teljesen gyermek, mit érek a mennyek országával? Vajon azt, mert a mennyek országa az hatalom, az erő, ott tett erő és hatalom mindenféle korlátozás nélkül. Az emberi értelem, az emberi elme fel sem foghatja ezt, hogy mindenféle korlátozás nélkül az Úristen megadja az erőt és az ő hatalmát mindenkinek. Kivétel nélkül, aki megismeri őt, és aki kívánja megismerni őt, és aki megértette az alaptanítását Jézusnak, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok, és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát mindenkinek, aki így van, Az igazságot Isten mindenkinek megadja azt teljes mértékben, korlátozás nélkül, hisz erről szól a mennyek országa. És ugye utána megerősíti Jézus azt, hogy én elmondom a példázatokat, de mi ugye egészen nyíltan beszéltünk mostanig. Az igazság az, hogy délután lefeküdtem, és az Úristen egy álmot bocsájtott rám, aminek a lényege az volt, hogy azt láthattam eléggé nyomatékosan, hogy mostantól beszélni fogok, vagy beszélni fogunk, de úgy fogunk beszélni, hogy azt nem fogja érteni mindenki. Csak azt fogja megérteni, akinek megadatik a fiútól a megértés. Tehát nem fogunk olyan nyíltan beszélni, mint ahogy talán korábban beszéltünk, ugye, mert kaptuk az álmokat, kaptuk a megfejtést, és tényleg azt csináltuk, Isten bocsássa meg, hogy mint a moslékot öntöttük, mindenfelé szórtuk. A teljes igazságot, kaptuk a példabeszédet, kaptuk az álmokat, a képeket, és adtuk a megértést, és mindenkinek korlátozás nélkül adtuk. Tehát nem válogattunk, ugye főképp az interneten nem lehet válogatni, nem az volt, hogy akkor most gyertek be tízen ebbe a kis szobába, és akkor ti majd halani fogjátok, hanem mindenkinek, mindenféle korlátozás nélkül adtuk azt, amit mi is kaptunk a jóságos Isten kegyelméből. Viszont elég erőteljes álmot kaptam, nem akarom elsietni az értelmét, de én, amikor felkeltem, ezt a megértést kaptam hozzá, hogy azt, amit mostantól fogunk kapni, azt ilyen rövidítve, tömör formában, példázatokban fogjuk megosztani, és aki megkapta az engedélyt a mindenható Istentől, mert hozzáforult, aki megkapta az engedélyt a fiútól, az élő Isten fiától, az fogja érteni. Fogja érteni, mit mondunk. Teljesen tisztán fogja érteni, és nem kell neki elmagyarázni sem, mert az, aki adja nekünk a kijelentést, a példázatot, az meg fogja adni amazoknak a megértést. Teljesen tisztán, lélek által, tökéletesen. És hát akkor így talán át is térhetünk arra, hogy testben-e vagy testen kívül-e. Testben és testen kívül. Még felolvasom azt, hogy a másik erről is, hogy mit mond Jézus. Azt mondja, hogy többször mondta, ugye, hogy akinek van füle, hallásra hallja. Hát kinek mondta ezt? Tehát, hogy igazából mindenkinek volt füle, senki nem volt fül nélkül, de mégis ugye tudjuk jól, hogy nagyon sokan nem hallották. Nem értették az ő beszédét. A proféták beszédét sem értették. Sőt, a proféta ugye mondta azt, hogy mivel, hogy az emberek azt tisztelik, amit az ők kezeik alkottak, az ők kezeiknek az alkotásait tisztelik, a faszobrokat, de most ugye mi hiába beszélünk ilyen faszobrokról, mert bárki mutatja, hogy jaj, hát én nem imádom a faszobrokat. Tehát nagyon fontos ugye, hogy mi lélek által szóljunk és jelentsük ki azt, hogy mi az, hogy bálványimádás ma. Mert igen, akkor az volt, hogy voltak ilyen naposzlopok, ugye a napot imádták, és előtte hajladoztak, meg különböző más bálványok, ilyen szobrok fából, meg részből, meg ércből, meg különböző más anyagból készült szobrok voltak. De most mi van? Nem igazán vannak ilyen szobrok. Noha vannak, tehát ugye, mert tudjuk jól, hogy azért sokan beviszik a házba a különböző Buddha szobor, vagy Jézus, nehogy valaki azt gondolja, hogy Jézus szobor az külön, mint a Buddha szobor. Az épp olyan bálványimádás, mint a Buddha szobor. Vagy a Szűz Mária szobor. Tehát ez is van, de ezen kívül, amit az emberek ma imádnak, és szintén az ő kezeik csinálmánya, az ő kezeik alkotása, hát mi? Például a telefon. Itt tartom a kezemben. És mit jelent az, hogy imádni? Imádni azt jelenti, hogy azzal töltöm az időt. Azzal vállalok közösséget. Ugye egyesültem vele, közösülök vele. És ilyen valósággal, mint hogyha ilyen testi aktus hajtanék végre, simogatom a telefonomat, ugye. Még csak nem is egy élő ember simogatok, hanem egy tárgyat, ugye. Egy tárgyat, amit én hoztam létre, én alkottam. Isten előtt még az is bálványimádás, amikor valaki a feleségét jobban szereti, mint Istent. A feleségét jobban cirogatja, meg simogatja, több időt tölt a feleségével, mint a mindenható Istennek a lelkével. Még ez is bálványimádás. Na, akkor most gondoljunk bele abba, hogy mennyivel inkább bálványimádás az, amikor az ember egy halott dolgot simogat, mint hogyha élő volna. Tehát, hogyha volna feleségem is, hogy naponta nem tudom, hányszor szerelmeskednék vele, még az is bolondság volna Isten szemében, azt mondaná, hogy te, hát nem unod már, nem akarsz már igazi örömöt lélek által, mert az az öröm, amit te kapsz test által, az látod, az nagyjából ugyanaz. És addig is, mint amikor végig már, amíg végül, végül már teljesen lemerülsz, az összes energia elhitetik, a duracell lemerül, és azzal temetnek el. Nem kéne neked igazi öröm, ami életet ad, mert ez, amit te mostanában gyakoroltál, az lemerít téged. Ez teljesen főképp a férfiak ezt ugye tudják. Hogy ez egy olyan öröm, ami után nyugodtan lehet, ugye, tehát majd, hogy nem feküdsz be a koporsóba utána, egy igazi testi öröm után, annyira lemerít. Akkor az Úristen felkínálja az igazi örömöt, ugye, lélek által, de nekünk az nem kell. Hát biztos, ami biztos, hát az asszony még kézzelfogható. Picit megnőtt a fene, de még kézzelfogható, ugye. Tehát Isten bocsássa, meg ilyen bolondok vagyunk. Most nem akarok senkit sem, mert magam, tehát elsősorban magamról beszélek, ugye, magamról, az emberről beszélek. Tehát azt akartam ezzel hangsúlyozni, hogy még ez is bálványimádás, még ez is Isten szemében. De ő ezt elnézte, mert tudta, hogy ha tisztességesen csináljuk, hogyha már belekezdtünk, ugye egy házasságban tisztességesen, akkor előbb-utóbb végre fogunk érni, megunjuk, és kész, oké, elég volt. És kapunk, mert ugye fokozatosan kapunk annál szebb és annál tisztább örömöket a mindenható Isten kegyelméből. És akkor megszűnik az a bálványimádás, ugye, ami, tehát ugye egymás testének az imádata és tisztelete és annak a cirogatása. És akkor így ugye az apuka meg az anyuka, a férfi és a nő át tudnak kerülni ugye a lélekbe, a lelki örömökbe. Tehát akkor ezt azért mondtam el, hogy hasonlítsuk össze, hogy mennyivel inkább bálványimádás akkor, amikor valaki már ott tart, hogy hát a feleségét azt már megunta, paráználkodni nem szeretne, de jó lenne, viszont a balhé elkerülése véget nem teszi meg, és akkor simogatja az autóját, ottan szépen mosogatja, porszívózza egyfolytába. Különben, ha valaki ezt először szereti, akkor szóljon nyugodtan, mert az én autóm nagyon rászorul egy ilyen cirogatásra éppen most. De igen, tehát oda vagyunk előve, hogy már a halott dolgokat, ugye, ahogy mondja a jelenések könyvében, lelket lehelünk a fenevad képébe. Tehát mi adjuk a lelket, és ahogy a magyar mondja, benne tartjuk a lelkünket. De nem csak azt mondja a magyar, hogy benne tartjuk a lelkünket az autóba, vagy a telefonba, vagy a háznak a díszítésébe, az udvar díszítésébe, a földi dolgok díszítésébe, hanem bele is öljük. Bele is öljük. Na itt kezdődik a büdös lelket megrohasztó szomorú valóság. Tehát benne tartjuk a lelkünket a csinált dolgainkba, amiket mi hoztunk létre, imádjuk a kezünknek a csinálmányait, a készítményeket. Tehát benne tartjuk a lelkünket, mert hogyha nem tartanám benne a lelkemet valamilyen mértékben ebben a házban, amiben mostan lakom, akkor hát ez azért elég hamar meg lenne pókhálóval, sőt még össze is omlana. Hogyha az emberek kiköltöznek ebből a tömbházakásból, szerintem éveken, két éven belül az összeomlik. Tehát a lélek által, még az Istenek a lelke által tud ez is létezni, annélkül ez összeomlik, minden ház összeomlik. Többször filmeztem, emlékeztek az erdőn, hogy mi történik egy olyan házzal, amiből kimegy a lélek. A gazda hazamegy, kész, vagy eltemették, és a ház omlik össze. És akkor ebből ugye egyértelműen megmutatja azt, hogy az ember az életét, a lelkét beleölte. Utána aztán kivitték őt is a temetőbe, és eltemették. Ő a halott dolgokba ölte a lelkét. Vannak emberek, akiket először az a videó érintett meg, és azáltal hívott el a jóságos Isten az igazságra, amelyek az a címe, hogy aszfaltos videó. Na azt hallgass meg, és az is talán ugye segíteni fog, segíthet abban, hogy megértsd, hogy hogyan történik a lélekgyilkosság, hogyan öli bele az ember a lelkét az ő kezének a csinálmányába. Ez ugye ez a bálványimádás. És zárójel bezárva ugye a bálványimádástól, és akkor folytatnám azzal, hogy miért mondja a Jézus folyton azt, hogy akinek füle van, hallja, mindenkinek volt füle. Igen ám, de a bálványimádóknak hiába volt füle, hiába volt fülök, mert nem hallották. Miért? Azért, mert ők az ő kezék csinálmányait tisztelték. Ők nem akartak lélekben lenni, hogy az atyát tiszteljék, úgymond az atyával legyenek, hanem ők folyton a testi dolgokat, ugye a földi kézzel fogható dolgokat, azokat tisztelték, azokkal töltöttek időt, és így elment a látásuk, elment a hallásuk, megvakultak, és megsüketültek, ahogy mondja a proféta, olyanok lettek, mint az ő kezeik csinálmányai, mint a bálványok. A Mária szobornak is van füle, de süket. Van szeme, de nem lát. Van keze, de nem mozog, nem csinál semmit, ugye? Tehát, és hogyha az ember a kezei csinálmányait tiszteli, azt mondja a próféta, nem a próféta mondja, a próféta csak kijelenti egyszerűen, mi is csak kijelentjük egyszerűen, nem mi mondjuk ezt. Lélek által szólunk, hogyha lélekben vagyunk, szinte Istenből szólunk, kijelentjük azt, hogy olyanokká fogunk válni, mint a kezeink csinálmányai. Hű, ez elég ijesztő. Hogyha én folyton azzal foglalkozok, hogy most a telefonom, mit tudom én, milyen applikációk, meg hogy mennyire fényes, meg hogy napi renden van a szoftver frissítés, meg minden, akkor előbb-utóbb oda fog kerülni, hogy olyanná fog, mint a, fog válni a telefonom. Hogy sem hallani nem fogok, sem látni nem fogok. Lesznek füleim, de nem fogok hallani. Továbbra is lesznek szemeim, de nem fogok látni. És erről beszél Jézus, hogy vannak szemeik, de nem látnak. Ő pedig mondanékik, néktek adatot, hogy az Isten országának titkát tudjátok, a ma kívül levőknek pedig példázatokban adatnak mindenek, hogy nézvén nézzenek, és ne lássanak, és halván halljanak, és ne értsenek, hogy soha meg ne térjenek, és bűneik meg ne bocsátassanak, hogy még véletlenül se kerüljenek be oda, ahova titeket elhívott az Atya. Na ennyit a látásról, a hallásról, a bálványimádásról. És akkor most térjünk át arra, hogy testben-e, vagy testen kívül-e. Tehát azt jelenti, ugye ez itt már, hogy az Úristen nem csak azt jelenti ki számunkra, amit mi elolvashatunk a Bibliában, vagy valakinek a bizonságából, vagy ugye a törvények, vagy a hegyi beszéd, vagy, hanem ő kijelent hatalmas és mennyei dolgokat, mint ahogy Jánosnak is kijelentette a Jelenések könyvét. És erről az itt fontos beszélni, hogy aki ezt hallja, és aki ezt meghallhatja, barátkozzon meg avval a gondolattal, hogy ahogy mondtuk az előző beszélgetésben, és ugye paranormális jelenségek, hogy az ember barátkozzon meg azzal, hogy az Úristennek a dicsősége az nem fér el a testben, és olyan dolgokat fog mutatni, amiket emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi értelem fel nem foghatott. Mint ugye az elragadtatás, ami történt nem csak Jánossal, hanem Pál apostollal is történt, de történik másokkal is, és nekünk is volt részünk kisebb-nagyobb ilyen elragadtatásban, ahol az Úristen megmutatott olyan dolgokat, amiket emberi szem nem láthat, emberi fül nem hallhat. Az ekvádori kislány ugye 23 órán keresztül volt halott állapotban. A szülei fel voltak készítve erre, tudták, hogy mi a helyzet, tudták, hogy Istentől van, ezért nem jelentették. És 23 órán keresztül ott volt ugye abban az állapotban, abban a, most azt sem tudom, hogy mondjam, tehát modern szóval azt mondanám, hogy dimenzióban, ahol csak Isten van és a lélek, ugye. És azt mondja, hogy Jézussal megláthatta a poklot, megláthatta a mennyek országát. Ez történt vele. Utána visszajött és erővel és hatalommal elmondta, bizonságot tett az embereknek a mennyek országáról és a pokolról, hogy mind a kettő létezik, nincsen semmiféle reinkarnáció, hazugság, beltetés, nagyon veszélyes beltetés, ami miatt nagyon sok embernek a lelke kárba fog veszni. És kérdés az, hogy kerülünk ebbe az állapotba? Mert ugye az agy hogyan gondolkodik? Az ördögi emberi értelem hogyan gondolkodik, hogy te ezt hogy lehetne elérni, mert ezt tanítják egyébként, tehát az okkultizmus ugye, hogy gyertek a hátsó ajtón, szökjünk be a moziba a hátsó ajtón. Ez maga ugye az antikrisztusi lelkület, szökjünk be, hogy gyere, meditálj meg, hunyd be szemedet meg, vizualizálj meg, kóstold meg ezt a kábítószer meg, szippancs be ezt a port meg, mit tudom én, ezt a füstöt, ezt a gombát. És ez mind hátsó ajtó emberek, ez mind okkultizmus. Aki ezt csinálja, és aki ebben benne marad, annak az embernek fennáll a veszélye arra, hogy elveszíti a lelkét. Szó szerint emberek, szó szerint. Mert ez a hátsó ajtó, amiről beszél Jézus. Ezek az emberek betekintést nyernek ugyan olyan dolgokba, amelyek léteznek, csak ők azt nem fogják tudni felfogni, megemészteni. Miért? Azért, mert nem az első ajtón mentek, nem bűnbánattal mentek, nem úgy mentek, hogy Istentől kérték, hogy tisztítsa meg őket, mert hogyha bemennek ők tisztátalanul abban az állapotba, akkor megbolondulnak, elégnek, a lélek tönkre megy. Sokan ugye elkezdtek kábítószerezni, megzakkantak, megbolondultak. Sokan elmentek ayahuasca szeánszra, és megbolondultak, megzakkantak. Utána aztán egy vallásba belemenekültek, és az megtartotta őket, hogy a törvényben, hogy ne kerüljenek a bolondok házába. Ilyenek történtek emberek. És akkor az igazság az, hogy az Úristen ezt felkínálja, ezt a dolgot ő teljesen legálisan, mert igen, ők, ezek az emberek olyan dolgokba nyertek betekintést, ami létezik és ami valós. Az, hogy okkult, az nem azt jelenti, hogy hazugság nem létezik, hanem azt jelenti, hogy rejtett. Isten okkal rejtette azt el. Egyesek szemei elől, viszont ugyanakkor okkal tárta fel mások számára, mint ahogy Isten folyamatosan feltárja az a mennyek országának a titkait az ő gyermekei számára. De ez az ő célja, hogy feltárja a titkokat, hogy minket megörvendeztessen és megmutassa, hogy merre felé tart az életünk. Mert azáltal, hogy én látom, hogy merre tart az életem, merre tart a lelkem, nekem sokkal könnyebb elengedni a testi, földi hiába valóságot. Mert hogyha én nem látnám azt, vagyis Isten nekem nem mutatná meg, hogy én merre felé tartok, hogy hova visz minket, hova mit készített elő nekem, akkor nekem is nehéz volna elengedni ezt a földi életet. Mert azt mondanám, hát biztos, ami biztos alapon, még gyűjtök egy kis pénzt, meg vakációzok, élek, az asszonytól elválok, visszamegyek a fiatalkorba, elkezdek bulizni. Tehát ugye, ahogy szokták mondani, két végéről égetem a gyertyát. Ezt csinálná mindenki. De amikor az ember látja, hogy Istennek mekkora, milyen hatalmas a terve, milyen dicsőséges, akkor azt mondja, hogy hú, álljon meg a verekedés. Én ezt tovább nem csinálom. Nem akarom elpazarolni, eltékozolni ezt a hatalmas lehetőséget, sőt, inkább azt kívánom, hogy az élő Isten nekem megmutassa, hogy mi a teendő számomra, nekem személyesen, mivel kell most ebben a momentumban foglalkozzak annak érdekében, hogy megszabaduljak olyan dolgoktól, amelyek engemet még mindig elválasztanak tőle. És akkor ugye a hátsó ajtó, a kábítószerek, a spiritualitás, az ezotéria, a New Age és a mai hazug kereszténység az mind ugyanazt csinálja, hogy nem szabadít meg attól, ami elválaszt téged Istentől, tehát a benned lévő élet ellenességtől nem szabadít meg, mert nem tud megszabadítani, a mocsoktól, a bűntől nem szabadít meg, hanem azt mondja, lépjél be, és betaszít. És akkor betaszít téged, úgymond Isten jelenlétébe is elégsz. Vagy megbolondulsz, vagy megszakadsz, vagy bekerülsz a bolondok házába, vagy valami, de ugye tönkre mész teljesen lelkileg. Miért? Azért, mert illegális betolakodóként, úgymond migránsként léptél be oda, ahova nem kaptál te engedélyt. Mert engedélyt csak az ajtóban, aki ugye az ajtóban van, a nem bodyguard, hanem szolgárt, ugye, a lélekőr, nem a testőr, a lélekőr, ez maga Jézus Krisztus. Ő a lélekőr, és ő azt mondja, hogy van-e fehér ruhád. Hogyha van fehér ruhád, akkor gyere be, nem fogsz elégni. De aki fehér ruha nélkül megy be, vagy akinek a ruháján van bármilyen folt, akár vérfolt, vagy hazugságfolt, vagy bármilyen folt, és belép abba az állapotba, el fog égni emberek. Ez maga a pokol tüze. Tehát az élő Isten, ahogy mondja a proféta, emésztő tűz, emberek. Ez nem vicc. És ez a tűzgolyó, amiről beszéltünk tegnap, a tűzgolyó, ami felfogja nagyon sok embert, el fog pusztítani. És ez az a tűzgolyó, az a tűz, amit látott Kinga. Nem tudom, Kinga, te még emlékszel arra az államra, amit kaptál, volt annak idején, ott a tengerparton voltál talán, és jött az a tűz, az a hatalmas tűz. És az egésznek a lényege az volt, hogy az a tűz elért titeket, de nem ártott. Tehát az olyan volt, mint hogyha hazamentél volna. Tehát nem tűzként érted azt meg, azt a tüzet, mert az a tűz ugye benne volt a te lelkedben már az a tűz. Ez itt,
emlékszem
a tűz.
Az álomra.
Nem emlékszel?
Most már igen.
Na, ha elmondod, akkor nem bánom.
Na, hát csak így a föld, tehát a tűzgolyó részről azért nem jutott eszembe, mert ugye én lélekben lehettem, és én nem azt láttam, amit az emberek. És ezért fejtettem el. Tehát az emberek, ők egy meteoritot láttak a földhöz nagyon gyorsan közeledni, de azt sem mindenki látta. Mert a tengerparton sétáltunk, és hát ilyen késő naplemente időszaka lehetett, és valami hatalmas történhetett a dolog, rázhatta meg a földet, mert az látszódott a tengerparton, hogy a víz az húzódik vissza, de előtte kiárathatott, és ilyen pocsolyákot hagyott, ugye nem mindenhonnan egyszerre vonta vissza a vizet, hanem ilyen üregekbe, ilyen pocsolya részek maradtak, és ezekben a pocsolya részekben, sőt, még a tengerparti, tehát a tengernek a szélébe is, tehát mindenhol tel is tele volt emberekkel, akik próbáltak kifogni ilyen hatalmas nagy halakat. Tehát azzal voltak elfoglalva, hogy ilyen hatalmas halakat, tehát embernagyságú halakat próbáltak kifogni a pocsolyából, meg a tengerből. Tehát, hogy most azokat menekíteni akarták-e, vagy nem, azt nem tudom, mert hogy, tehát, hogy így pánik volt-e rajtuk, vagy ez csak valami ünneplés volt annak, hogy valami véget ért, és akkor még mentették a menthetőt, nem tudom. Amit én láthattam, csak arról, amiről megértést kaptam, arról tudok beszélni, hogy ugyanekkor ezt ugye a parton sétáltam végig Dáviddal, fogtuk egymás kezét, és amint ezek a képek így tudatosultak bennem, akkor elértünk egy olyan szakaszához a tengerpartnak, ahol úgy volt nagyobb hely, és ott Dáviddal ketten leültünk, és én úgy az ölébe hajtottam a fejem, tehát a mellkasára, és akkor hirtelen fölnézhet, tehát láthattam a teljes égboltot, és akkor szembesültem azzal, hogy nagyon gyors sebességgel egy földrész közeledik a földhöz, tehát meteorit lehetett, de ez nem tűnt fel senkinek, tehát ezt csak én láthattam, és ahogy egyre jobban közeledett, tehát amíg távol volt, addig igen, talán tűzgolyónak nézett ki, de amint egyre jobban közeledett, akkor meg azt láthattam, hogy ez egy földrész volt, ahol nagyon is élet volt rajta. Tehát nyüzsgött benne az élet. Tehát úgy képzeljétek el, mintha egy sziget rész valahonnan ugye fentről ereszkedett volna alá. És hát látszott, hogy van rajta víz, de minden fordítva volt. És amin így ezen csodálkoztam el, hát egyik pillanatról a másikra, mert mondom, annyira gyorsan közeledett, hogy be is csapódott arra a földrészre, ahol én voltam, és hát akkor, amikor én ezzel szembesültem, abban a pillanatban, amíg ezt a képet nézhettem, én teljes békességben voltam, tehát tudtam, hogy semmilyen rossz nem történik, sőt, csodálkoztam azon, hatalmas csoda volt azt, amit ámélkodtam, amit láthattam. De amikor becsapódott a földre, és ebből az álomból szó szerint ki lettem ragadva, mert azon nyomban felébredtem, akkor még elhangzott egy szózat, hogy féljétek az Urat, féljétek az Istent. Most valahogy így emlékszem. Ja, még annyit, hogy tehát erre a szózatra felébredhettem, és igen, tehát ezt már ébren hallottam, tehát már testbe voltam, álomból felébredtem, viszont rettegéssel töltött el, meg kell valljam őszintén, ezt akkor is mondtam. Tehát a testnek nem volt kellemes ez a kijelentés, de amíg álomban ezt így képekben, ezt így megélhettem.
Felevadnak nem volt jó.
Nem, tehát akkor viszont teljesen kellemes, és nem is lehet szavakkal kifejezni. Amit láthattam, ahogyan megélhettem, viszont a testnek egyáltalán nem tetszett ez a kijelentés. Félt is. De nem is tudtam hova rakni, annyira kemény volt. Hát inkább a testnek volt kemény, mert a léleknek ez teljesen normális volt. Tehát nem volt idegen számára semmi, amit láthatott. A testnek viszont igen, tehát így, amikor testbe visszazuhantam, akkor azt mondtam, fúha, ez most mi van most, hogy kell ezt érteni, atyám?
És dolgozó írt levél, 12. rész. Annak okáért mi is, kiket a bizonságoknak így nagy fellege vesz körül, félretében minden akadályt, és a megkörnyékező bűnt, a istentelenséget, életellenességet. Kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért, nézvén a hitnek fedelmére és bevégzőire, Jézusra, aki az előtte levő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben, elalélván, elaluván. Mert még végig nem állottatok ellent, tusakodván a bűn ellen, az életellenesség ellen. És elfeledkeztetek éj az intéstől, amely néktek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úrnak fenyítését, az ő dorgálását, nevesd meg! Sem meg ne lankadj! Ha ő dorgál téged, örüljél neki, mert csak azokat dorgálja meg, akiket szeret, és akiket teljesen meg akar tisztítani, és elhívott, nevesd meg, örüljél, hogyha meg vagy dorgálva Istentől. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig minket, akit fiává fogad. Ha a fenyítést elszenveditek, akkor veletek úgy bánik az Isten, mint fiaival. Mert melyik fiú az, akit meg nem fenyít az apa? És ne feledjétek el, drága atyám fiai, hogy akit az Isten nem fenyít, azt fenyít a törvény, fenyít a császár, fenyít a rendszer, fenyít az orvostudomány, fenyít a politika, fenyít a háború, fenyít a félelem. Kinek fogadod el a fenyítését, drága ember? Ha pedig fenyítés nélkül valók vagytok, melyben mindenek részesültek, korcsok vagytok, és nem fiak. Akit a mindenható Isten nem fenyít meg, nem dolgál meg, nem igazít meg, nem figyelmeztet, az nem gyermek, az nem fiú, hanem korcs, vagy fattyú, ugye, hogy mondja a magyar régiesen. Aztán a mi testi apáink fenyítettek minket, és becsültük őket, avagy nem sokkal inkább engedelmeskedünk a lelkek atyának, és élünk. Hányszor elmondtuk azt, hogy hát az akkor rosszul esett, amikor apám megdorgált, de így utólag örülök, hogy megtette, ha nem tette volna, meg akkor nem tudom, hogy lett volna. Hát akkor mennyivel inkább kéne örüljünk annak, hogy a mindenható Isten megdorgál, figyelmeztet, megigazít, ad egy kis nyaklevest, hogy nagy hülyeséget csináljunk. Mert ám azok kevés ideig tetszésök szerint fenyítettek. Tehát nem is igazságosan ráadásul, mert a földi apáink, hát, hogy azt, ahogy sikerült, mit tudom, egy fél deci után, hogy sikerült, úgy fenyített, nem? Hol igazságos volt, hol nem volt igaz. Szerinte igazságos volt, de Isten szerint nem biztos, hogy igen. Szerintünk sem volt mindig igazságos, az ő fenyítése. De Istennek a fenyítése igazságos, emberek. Mert ám azok kevés ideig tetszésük szerint fenyítettek, ő pedig javunkra, hogy szentségében részesüljünk. Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Ám te utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem láthatja meg az Urat. Vigyázván arra, hogy az Isten kegyelmétől senki el ne szakadjon. Nehogy a keserűségnek bármely gyökere fölnevekedvén megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau. Ne csupán testben, hanem lélekben sem paráználkodjatok. Ne sántikáljatok kétfelé. Ne hallgassatok olyan lelkekre, akik nem Krisztustól vannak, nem krisztusi lélek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy élterért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett, mert ő már eldobta magától a mennyek országát, az áldást eldobta. Egy tálencsét eladta. Mi meg néhány lájkírt a Facebookon, egy kis dicséretét, egy kis kitüntetésért egy kis diplomai oklevét, vagy valamit a társadalomtól, elismertségét, eldobjuk a lelkünket, emberek, a lelkünket, amikkel. Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akart örökölni az áldást, megvettetett. Mert nem találta meg a megbánás helyét, nem bánta meg őszintén, hiába akart örökölni, mert ő nem bánta meg. És ezt akarják sokan, hogy örökölni akarják azt, amit Isten ugye elrejtett ugye az elbukott ember szeme előtt. Örökölni akarják, de megbánás nélkül, mint Ézsau, nem találják meg a megbánás helyét. A hátsó ajtón akarnak bemenni. Kábítószerrel, ezotériával, meditációval, jogapozitúrákkal, különböző módon. És amikor bejutnának, akkor tűz fogadja őket, olyan tűz, amely oldhatatlan tűz, a pokol tűze. Noha a könyvhullatással kereste azt az áldást, nem tudott, nem találta meg a megbánás helyét. Mert nem járultatok megtapintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, és trombita harsogásához, és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék hozzájuk szó, mert nem bírták ki, ami parancsolva volt, még ha oktalan állat ér is a hegyhez, megkövesztessék, vagy nyillal lövettessék le. És oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes mondá, megijedtem és remegek, mi történt Kingával. Hát olyasmi, ami Mózessel, csak nem épp olyan mértékben talán. Oly rettenetes volt a látomány, hogy Mózes is mondá, megijedtem és remegek. Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez. Tehát akkor mit láttál, Kinga, te? Ugye a Biblia nyelvezette, mennyei Jeruzsálem, a szent város, nem a földi Jeruzsálem, az izraeli Jeruzsálem, ahol bűnösök és paráznák és tolvajok és rablók és mammon imádók ezrei élnek, milliói élnek, hanem a mennyei Jeruzsálem, a megszentelt város, felemelt város, ugye, amely az égből száll alá. Az elsőszülötteknek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek birájához, Istenhez, és a tökéletes, igazak lelkeihez, és az új szövetség közbejárásához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, meg ne vessétek azt, aki szól, mert ha azok meg nem menekültek, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből vagyon, kinek szava, akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, mondván, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig jelenti az álhatatlan dolgoknak, mint teremtményeknek megváltozását, hogy a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg, a rendíthetetlenek, amelyek a kősziklán állnak a Krisztus beszédén. Annak okáért mozdíthatatlan országot nyervén legyünk háládatosak, melynél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel, mert a mi Istenünk megemésztő tűz, emberek, megemésztő tűz, ezt mondja az élő Isten. Mit mond még erről a városról Isten? Azt mondja, hogy Jelenések könyve 21.2. Nézzük meg azt is, hogy mit mutatott Kingának a mindenható Isten. És ha neki mutatta, akkor nekem is mutatta. Mint ahogy ha nekem mutatja, akkor neked is mutatja. És ha neked mutatja, akkor mindenkinek mutatja, aki hivatalos. Ezután láték új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt vala, és a tenger többé nem vala. És én, János, láttam a Szentvárost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szálla alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felégestett mennyasszony. És hallék nagy szódatot, amely ezt mondja vala az égből, imé az Isten sátora, az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenek. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül vala, imé, mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert e beszédek hívek és igazak. és mondani igen, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig és hitetleneknek, és utálatosoknak, és gyilkosoknak. A gyáváknak, hitetleneknek, utálatosoknak, és gyilkosoknak, és paráznáknak, akik kétfelé sántikálnak, akik a lélekre is akarnak figyelni, de a testiekre is, akik kompromisszumot kötnek a lélek és a test között, és nem a léleknek a dolgait viszik véghez, azok a paráznák, és a bűnbajosoknak, akik az igazságot arra használják, hogy manipulálják az embereket, megtévesszék őket, elvarázsolják őket, és bálványimádóknak, akik a saját fejükben elképzelt Istent tisztelik, és nem az élő Istent, és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál, és jöve hozzám egy a hét angyal közül, akinél a hét utolsó csapással telt hét pohár valam, és szól a nékem mondván, jer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét, és elvíve engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatál nékem azt a nagy várost, a Szent Jeruzsálemet, amely Istentől szállott alá a mennyből, tehát nem meteorit darab, ugye, hanem a szent város. És aminek jóformán semmi köze nincsen a földi, testi, fizikai Jeruzsálemhez. Miért fontos ezt kihangsúlyozni? Azért, mert ez is bálványimádás. Emberek a világ különböző pontjain imádják, úgymond Izraelt, a Jeruzsálemet, hogy jaj, az a Szentföld, nem emberek, nem az a Szentföld. A Szentföld az, amiről Jézus beszél. Az a mennyei Jeruzsálem. Jelképesen. De ugyanúgy lehetne mennyei Budapest is emberek. Na, hogyha Budapesten szent emberek élnek, akkor igen, Budapest a mennyei Jeruzsálem. Benne vala az Isten dicsősége és annak világossága hasonlóval a legdrágább kőhöz, úgy mint kristálytiszta jáspis kőhöz, és nagy és magas kőfala vala, 12 kapuja, és a kapukon 12 angyal, és felírott nevek, amelyek az izrael fiai 12 törzsének nevei. Napkeletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről 3 kapu, napnyugatról 3 kapu. És a város kőfalának 12 alapja vala, és azokon a bárány 12 apostolának nevei. Aki pedig én velem beszéle, annál vala egy aranyvessző, hogy megmérje a várost és annak kapuit és kőfalait. 21. Igen, tehát ugye ezek a látomások, ezek a látások, amiket ad az élő Isten mindenki számára. A kérdés az, térjünk vissza a témához egy picit. Miután letisztáztuk, hogy mit jelent a mennyei Jeruzsálem, hogy annak semmi köze nincs jó. Annyi köze van, Isten bocsássa meg, annyi köze van a földi Jeruzsálemhez, a földi Izraelhez, amennyien vannak Jeruzsálemben, akár ugye hithű zsidók, akik megtartották Istennek a beszédét, és örömmel voltak ugye az ő jelenlétében is, örömmel hallották és hallgatták az ő szavát. Tehát ők is részei a mennyei Jeruzsálemnek, ami egyfajta, mondjam azt, közösség, az emberek, a lelkek közössége, akiket Isten felemel ugye magához. Persze ezt ugye most emberi szavakkal nem lehet elmondani, tehát hogyha valaki hallja ezt, ugye mivel sötétség borult az ő szívére, az ő értelmére, azt mondja, hogy ez bolondság, ez hülyeség. Mert ez mindenki számára bolondság és hülyeség, aki nem ismeri az ő teremtőjét, és nem is akarta megismerni őt. Kérdés az, hogy mit jelent ránk nézve, hogy testen kívül létezni. Tehát testben és testen kívül. Mi az, amit megélünk, mi az, amit mi megélhetünk erről. És ugye az előbb beszéltünk, néhány szót váltottunk erről a témáról, hogy mit jelent az, hogy noha testben vagyunk, ugye, testben vagyunk, mégsem testben vitézkedünk. Sőt, az Úristen megadja nekünk azt, hogy bár testben vagyunk, vannak testi dolgaink, ugye, tehát étkezünk, meg elmegyünk a vécére, meg tisztálkodunk, meg ugye vannak még munkahelyek is, meg ezt ugye elvégezzük. De mit ad az Úristen? Hát ő azt adja, hogy amit az előző videóban is mondhattunk, hogy aki lélekben van, tehát még a testi dolgokat is, ami szükséges, azt a lélekben csinálja. És észre sem veszi, és egyszer csak az a, mit tudom én, az a szekérfa, vagy az a, mit tudom, néhány köbméter fa fel van aprítva. Ő nem veszi észre, mert ő a lélekben volt, tehát ő a lélek dolgaival volt elfoglalva, miközben a fát aprította akkor is. Tehát a léleknek hatalma van, hogy gondoskodjon a testiekről, a földiekről, miközben ő lélekben van, miközben ő az Istennek a jelenlétében van. Tehát ez egy picit olyan, hogyha az ember egyszerre két helyen volna. Testi módon elvégzi azt, amit csinálni, el kell végezni. Ugye, hogyha a háziasszony, azért főképp, hogyha a férjének nehéz munkájával minden hazamegy, azért jó, hogyha van melegítel, minden, azt ő elvégzi. De hogy végzi el? Isten adásával. Ami azt jelenti, hogy lélekben van. Nem agyból, nem a Google-ből szerzi a receptet, hanem egyszerűen lélek által végzi, és észlesen veszi, megfőtt az étel, minden el van intézve, a házrendben van téve, fel is van porszívózva, de ezt ő mind lélekben csinálta. Lélekben csinálta. Észlesen vette, mikor történt, az idő elröppent, el sem fáradt, a dereka sem fájt, nem történt semmi megterhelő. Miért? Azért, mert a lélekben bőségesen van erő, még a testi dolgokra is, amelyek szükségesek, és amelyeket fontos ezt elvégezni, amit fontos elvégezni ugye itt a testi értelemben. És még konkrétabban mit jelent ez? Azt, drága emberek, és ugye ezt főképp azoknak mondom, tehát mint ahogy az előbb is mondtam az előző videóban, nem tudom ezt én most már megválogatni, hogy akkor ezt kihallgassa, ki ne hallgassa, azt tudom, hogy mindenki számára ez bolondság és őrültség. Aki testben van, akinek nincsen értelme lélek által, tehát ezt nem foghatja fel, maximum azt mondja, hogy megbolondultunk, kapcsolja is ki, nincs ezzel semmi gond. Tehát ezt Isten ugye válogatja meg, hogy ezt ki hallhatja, és ki értheti meg, amiről most itt szó van. Tehát úgy, ahogy az Úristen ezt elvégzi bennünk, hogy miközben testben vagyunk, egészen pontosan miközben lélekben vagyunk, az ő jelenlétében vagyunk, úgy testben is vagyunk. Emlékezzünk arra, hogy Jézus hogyan cselekedte azt, amit ő cselekedett. Ő folyton lélekben volt. Őt különösebben nem érdekelte, hogy most akkor hány kosár van, meg hogy hány kenyér, meg mit tudom én mi. Ő ezzel nem foglalkozott, ő lélekben volt. Ő a lélekből jelentette ki mindazt, amit kijelentett. Tehát lélekből szólt, lélekből tanított. És ő azt nem számolta meg, mint Dávid, nem vett részt semmilyen számláláson, ugye ő nem kérte számon Istent, mert ugye ilyen szempontból még azt is emlékszem, hogy egy barátom, ő elmondta, hogy volt olyan, hogy oda mentek hozzá, valamire megkérték őt, vagy pedig az Úristen őt indította arra, hogy meggyógyítson valakit, de ő soha nem hívta fel, hogy na akkor hogy vagy, meggyógyultál-e, történt-e valami, hogy érzed magadat, ilyen soha nem volt. Mert azt mondta, hogy az olyan, hogy én kételkednék Istennek a munkájából. Azt mondta, én amit kellett, elvégeztem. Az tovább már nem az én dolgom. Tovább már nem az, én nem fogom megkérdezni, na hogy vagy, volt-e lázad, hőemelkedésed, ne. Én nem kérem számon Istent. Tehát ő, hogyha valamire indít, akkor azt én elvégzem, én nem fogom rágni a körülményt, hogy vajon akkor sikerült, teljesült, vagy meggyógyult. Ez már az élő Isten dolga is, az ő dolga, az illető személy dolga. Ez a dolog, ugye, hogy tovább mi történt. Tehát amikor lélekben vagyunk, akkor közben ugye testben is vagyunk, mint ahogy Jézus, mert ő is testben is volt, test által nyilvánította meg a lélek dolgait, és erre hív minket is Isten. És akkor most képzeljük el, hogy annyira bekerülünk az ő jelenlétébe, és annyira nem csinálunk semmit, fizikailag semmit nem csinálunk. Jól figyelj! Megkérlek szépen, nagyon jól figyelj. Fizikailag, tehát testi módon semmit sem csinálunk, amire Istennek nincsen áldása. Hogyha az ő lelke azt mondja, hogy ne csináld azt, akkor nem csinálod. Ha azt mondja, hogy nyugodtan csináld azt, belefér. Hogyha, mit tudom én, dolgoznod kell, vagy nem tudom én, bármi van, amit el kell igazni. Hogyha az ő lelkének arra áldása van, akkor neked teljes végességed van. Viszont nem is zökkent ki téged a lélekből. Ugye, jól figyelj. Nagy becsapogatott, mert hogyha valami olyan csinálsz, testileg, fizikai munka, földi munka, bármi, ami lélekben van, és lélektől áldás van arra, akkor te nem fogsz kizökkenni a lélekből, nem fogsz belezuhanni a testbe, mint egy alkoholista. Érthető, amit mondhatok Isten kegyelme által. Tehát ebből tudhatja az ember, hogy arra, amit ő csinál, amit ő végez, éppen most, akár a munkahelyén, vagy akárhol a világban, testi, testben, testi értelemben, fizikai értelemben, abból tudhatja, hogy arra van-e áldás, vagy nincs, hogy ha van áldás arra, akkor nem zökken ki lélekből. Tehát a lélekben van. Például, hogyha valaki sofőr, és áldás van arra, hogy még itt a földön, még egy darabig, amíg szükség van arra, addig tegyük fel sofőrködjön, vagy valami ilyesmi, akkor azt érezni fogja, hogy miközben vezet, ott van a kormány mögött, és végzi az ő dolgát, ő közben is lélekben van. Tehát nem szűnik meg az ő kapcsolata egyáltalán a mindenható Istennel. És hogyha az ember ezt begyakorolja testben, tehát testben gyakorolja, hogy ő testben mindig azt teszi, amire a lélek úgymond engedélyt ad neki, akkor utána azt történik, hogy egyszer csak a test eltűnik, de fel sem fog már tűnni. Hallod, amit hallhatsz, amit mond a lélek. Hogyha az ember testben hozzászokik ahhoz, hogy a lélekben van, hogy testben is a lélek dolgait cselekszi, ami szükséges, megcselekszi, mint tudom, akár a mozgatás, vagy bármi, teljesen mindegy, amit ugye meg kell csinálni, vagyis amit ugye, amire Istennek áldása van, akkor ugye hát azt tapasztalja, hogy számára az nem fárasztó, teljesen abszolút nem volt megterhelő, sőt, egész végig lélekben volt, kaptak kijelentéseket is, hogy végig beszélt a mindenható Istennel. Most az ilyen ember, tegyük fel, hogyha képzeljük el, kap egy szívinfarktust, és meghal. Ő észre sem fogja venni, hogy meghalt. Ő nem fogja azt észrevenni. Észreveszi a férje, vagy a felesége, a rokonok észreveszik, el kell temessék, ugye, mert na, azért mégis hogy néz ki ott a ház közepén. De ő nem fogja észrevenni, emberek. És most megint titkot mondtam el. Titkot mondhattam el Isten kegyelme által. És boldog az a fül, amely ezt hallhatja, az a szív, amely felfoghatja ezt, amit mostan hallottatok, hogy mit jelent a megboldogulás, amiről már sokszor beszéltünk. Ugye a barátomnak a nagyapja, aki nemrég boldogult meg, ő jöttek a rokonok, tehát hogy nem, Isten tudja, nem értem, nem ismertem én őt. Istennek valamiért ő kegyeltje volt, nem tudom pontosan miért. Biztos köze volt az ő engedelmességének, az ő alázatának. Ő lélekben ugye ott volt Istennél, Istennel járt. És amikor jött neki a behívó, akkor úgy talán körülbelül egy hónapot volt így meggyengülve, ágyban volt, meg minden ott forgatták, mint a... Igen, ugye a rokonok, és próbáltak neki segíteni teljesen testi módon, és ő nem értette. Ő nem értette. Mondták, hogy vegye be azt a gyógyszert, mert először covidost akartak belőle csinálni. Ezelőtt egy éve, amikor még egyszer meggyengült, covidost akartak belőle csinálni. Egyszerűen jöttek a lehúzóssal, az öntapadóssal, a bélyeggel, tegyék fel a homlokára és a kezére, hogy ő covidos. Hogy be kell őt oltani, meg minden. De nem engedte. Nem engedte a benne lévő lélek. Isten kegyelme, nem engedte, hogy őt beoltsák. Tehát nem kaphatott ő semmilyen bélyeget. Semmilyen bélyeget nem kaphatott, mert az élő Isten nem engedte, hogy az ő gyermekére ilyen különböző öntapadósokot, lehúzósokot tegyenek. Covid, meg koronavírus, mert ő nem koronázta meg magát, nem tette ő magát királyá sosem, mert ő mindig alázatos volt. A többi szabómesterhez képest, tudtom, mert ő úgy volt, hogy sosem volt nagyra vágyó, szeretteljes volt, dolgozott ingyen is, dolgozott pénzért is, úgy, ahogy a lélek őt vezette. Ingyen is adta azt a ruhanemit, amit ő kiszabott és megvart, de pénzért is, annak függvényében, hogy kinek mire volt szüksége, ilyen ember volt. Tehát ő miért nem lehetett covidos? Azért, mert ő magát nem emelte fel, emberek. Ő magát nem koronázta meg, és Isten nem engedte, hogy a sátán megkoronázza őt. Isten nem engedte, hogy a fenevad és a sátán megkoronázza őt, és rárakja a covidos öntapadost az ő homlokára, az ő jobb kezére. És ugye hát jöttek, hogy hát gyógyuljon meg, ugye hát gyógyszerek meg minden, és azt mondja, hogy de emberek, nem vagyok beteg. Tehát ő elmondta, hogy hát gyengének gyenge volt, ugye, mert ő már készült hazamenni. Hát miért erősködjön? Miért most fogja neki ilyen guggolás meg fekvenyomást csinálni 92 évesen? Hát persze, hogy nem volt erős, mert nem is akart erős lenni, mert a testét ő hagyta el, és ő ment haza, az örök hazába, a mindenható Istenhez. Azt mondta, hogy nem vagyok beteg, hagyjatok, nem kell nekem semmilyen gyógyszer, semmilyen orvosság. Nem fogadta el az orvosságot. Hát tehát egyen valamit, na faljon ebből a, mit tudom én, ebből a tejbegészből. Egyen, aki éhes, ezt mondta. Egyen, aki éhes. Érted azt, amit hallasz? Egyen, aki éhes, mert ő nem volt éhes, mert ő már fentről volt táplálva a lélek által, és nem az ő teste volt táplálva, hanem az ő lelke volt táplálva, a mindenható Istentől. Azt mondja, hogy gyere kis fiam, gyere, gyere, gyere csak szépen haza, mert itt készít végeztél, itt amit te kellett, azt elvégezted, hagyjunk másnak is valamit a munkából. Ez történt vele. És így boldogulnak meg az emberek, így boldogulnak meg azok, akik Istenben vannak, lélekben vannak, és azt cselekeszik, hogyha már ugye van kezük és lábuk, akkor a kezükkel és a lábukkal, az ajkaikkal, azt cselekszik meg, amit az élő Istennek a lelke mond nekik, és nem azt, amit az agy gondol, mert az agyat teljes mértékben a fenevad rendszere, az antikrisztus programozza és irányítja. És így munkálja ki Isten az üdvösséget az ő gyermekeiben, hogy először áthelyezi lélekbe. Lélekből cselekednek ők bizonyos dolgokat, még a mosogatást is, még a vécézést is lélekből cselekszik, ugye? Viszont amikor ők lélekben vannak, akkor Istentől sincsenek elszakítva. A földi munka, ami szükségszerű Isten szerint, nem szerinted, és nem ő szerinte, és nem a polgármester szerint, hanem Isten szerint. Elvégzik a testi dolgot is, ugye, amit el kell végezni, de továbbra is lélekben maradnak. És hogyha a test hirtelen elhunyna, a szív megállna, ő nem venné észre. Az Úristen nekem ezt mutatta, amikor volt az a előteljes találkozásom, hogy ugye összetörtem a bűneim miatt, a nyomorúságom miatt, a hazugságaim miatt, és könyörögtem Istenhez, hogy vegye el az életemet, hogy nehogy haladj meg még át csak ezen a földön. De zokogva, sírva kértem őt, hogy semmisítsen meg, pusztítson engemet el, mert nem vagyok méltó arra, hogy éljek. És akkor Isten engemet el is pusztított, a régit elpusztítottam. És éjszaka álomban megmutatta nekem, hogy mit jelent meghalni. Vagyis mit jelent átmenni a túloldalra, a másik világba, mit jelent átmenni lélekbe. És amikor éjszaka elaludtam, ugye végkimerülés, ugye sírás, meg minden, akkor az történt, hogy egyszer csak azon kaptam magamat, hogy ott voltam az emberek között, beszéltem, biztos valami nagyon fontosat mondhattam, mert feltűnt az, hogy senki nem figyel. Egyszerűen senki nem figyelt. És nem tudtam felfogni, hogy miért nem figyelnek rám az emberek. Pedig egész hangosan beszéltem, nem halkan beszéltem, nem suttogtam, hangosan beszéltem, és senki nem figyelt. Mondom, hogy azta, ha nem egyéb, meg vagyok halva. Vagyis, ha nem egyéb, én már nem vagyok testben. Mert ugye nem az a kisnek a gyermek az nem hal meg. Annak nem árt meg a másik halál. Csak annak, aki nem Isten gyermeke, aki nincsen lélekben. Mondom, hogy ha nem egyéb, én már testen kívül vagyok. És akkor mondom, hogy azt a milyen érdekes. És akkor így beszéltem még hangosabban, és nem hallotta senki. De akkor már ugye éreztem, hogy már nem köt semmi, sem a gravitáció, semmi. Tudtam a levegőben röpködni, meg forogni, meg minden. Gyönyörűséges élmény volt. És tudtam, hogy igen, kész, én bevégeztem a földi életemet. Én egy másik világhoz tartozom már. És úgy mentem oda át, hogy észre sem vettem. És akkor Isten így jelezte számomra, hogy sokan úgy mennek át a túlvilágra, hogy nem is veszik észre. Nem veszik észre, hogy ők már átmentek abba a másik dimenzióba, átmentek az ő országába. Ennyi emberek, ennyi. Hogy hogyan tovább, mostantól mi lesz, miről fogunk beszélni, hogy fogunk beszélni, hát Isten tudja, és biztos megadja nekünk azt, hogy úgy szóljunk, hogy aki megértheti, az értse meg, és aki nem értheti meg, az röhögjön ki, az menjen elé, és hallgasson valami mást. Egyszerűen ne foglalkozzon azokkal a dolgokkal, amiket mi mondunk. Még egy darabig, amíg Isten úgy akarja, addig beszélni fogunk. Bizonságot teszünk arról, amit kapunk tőle. Nagyon sok bizonság van, gyönyörűséges bizonság, amiről lehet beszélni folyamatosan, ami bátorító és éltető táplálék mindenki számára. Azt mondta Jézus, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál a ház ura, amikor visszajön, hogy a mindennapi eledelt, a kenyeret szépen megtöri és szétosztja az ő barátai között, az ő szolgatásai között. Valakinek valami, hogyha talán még van ehhez a témához bármi, nyugodtan mondjátok, mert nem sietünk sehova. Akkor áttérnék egy másik témára, ami bizonság, ami gyönyörűséges bizonság egy valóságos gyógyíra lélek számára, igazi öröm a lélek számára, hogy az Úristen a bizonságaink által, a bizonságaitok által, amiket ti is kaptatok és megosztottatok embertársaitokkal, akár velünk, és azt mi megosztottuk, azok által sok embert megérintett. Tehát egyre többen ugye kaptak elhívást a szavaink által, kaptak feltámadást. És hát Istennek az ő beszéde még itt is érvényesül, itt is beteljesül, mert azt látjuk, hogy vannak személyek, akik ezen az úton csak most indulnak, de olyan lelkesedéssel és olyan tűzzel indulnak, hogy majdhogy nem féltékenyé tesznek minket. Aval a tűzzel, amit ők kapnak Istentől, aval a szerelemmel féltékenyé tesznek minket a szó legjobb értelmében, a szó legnemesebb értelmében. Mert abból a tűzből mi is kapunk, tehát minket is emlékezhet az a tűz, hogy mit jelent szerelemben égni, az igazi szerelemben égni, ugye, a Teremtő Istennel szemben. Mit jelent hűséges lenni, mit jelent az agyat teljesen úgymond kikapcsolni a lélek erejével, ugye, a Krisztus szavával. És mit jelent benne lenni az ő jelenlétében, ott játszani, ott örömködni, és hogy nem érdekel az, hogy ki mit gondol. Mert most mit számít nekem az, hogy egy haldokló, aki utálja az életet, és nem akar élni, mit gondol ő arról, amit én kaptam? Hát persze ez számára hülyeség, de hogyha nekem az számít, amit ő gondol, akkor én is ugyanabban a bajban vagyok, amiben ő van, ugye? Én is a veszély felé közeledek, tehát a feneketlen szakadék felé közeledek. Tehát akkor most melyik fontosabb neked, te, aki ezt hallod? Vagy te, aki kapsz bizonságot Istentől, és azért kapod, hogy oszd meg, mutasd meg embertársaidnak, hogy hadd nézzenek bolondnak, hadd nevessenek rajta, hogy milyen hülye vagy, milyen idióta vagy, milyen hülyeségekkel foglalkozzál. Te örülj annak, mert Jézus azt mondta, hogy örüljetek, hogyha minden rosszat mondanak rólatok, vagy gúnyolnak. Mert a ti jutalmatok bőséges a mennyben. Mikor? Akkor? Nem. Most. A te jutalmad már most bőséges a mennyben. Mert akkor, amikor te lélekben vagy, és lélekből cselekszel, és lélekből beszélsz, akkor te már kapod is a jutalmadat Istentől, az örökkévalótól, mert kapod a lelki békességet, ami nem evés és nem ivás, hanem igazság és békesség, és mennyei öröm. És Isten megmutogatja, hogy, tehát, hogy ezért is ugye, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy ez úgy működik, mint a földi rendszerben, jaj, nekem már van 20 év régiségem, én már profi, ilyen profi mestere vagyok, ugye a mennyek ország, nem így történik, emberek. Vannak olyanok, akik belépnek a képbe, most lépnek be a képbe, most jönnek be a szőlőbe, az aratásba, az utolsó órába, de olyan intenzíven, és olyan örömmel és olyan lelkesedéssel dolgoznak, és végzik azt, amivel Isten őket megbízza, hogy az irigylésre méltó, csodálatra méltó, ugye? Ez történik. Tehát nem mondja senki azt, hogy jaj, hát én nem tudok úgy beszélni, mint ti, vagy mit tudom, nem, nem is kell, hogy beszéljen, mint Isten, mentse mindenki, hogy beszéljen, mint én. Kirohannék a világból, és úgy becsopnám az ajtót kívülről, ezt többet soha nem nyílna ki, ha mindenki úgy beszélne, mint én. Isten, ments. Isten, ments ettől. Tehát senki nem kell úgy beszéljen, mint én, vagy Kinga, vagy Tibi, vagy akárki, hanem mindenki úgy beszéljen, hogy neki Isten adja. Fogja neki dadogni. Tudod mit? Fogja neki is, szándékosan dadogja. Engedd, hogy beszél a legnyomorúságosabban. Ha kell sírva, ha kell dadogva. Engedd úgy, hogy legyen úgy, hogy engedj el mindent. Minden nyomorúságos megfelelési kényszer. Mert abba haltál vele. A megfelelési kényszerbe. Engedd, hogy csak a lélek átmenjen rajtad. Hogy dadogva, vagy hebegve, vagy habogva. Úgy, ahogy adja neked Isten. Tedd azt. Hűségesen, mint gyermek. Ennyi. És békességed van a mennyben, jutalmad van a mennyben. Hol a mennyben? Mikor? Most. Ebben a momentumban. Nem akkor, akkor nincs. Csak most. Ebben a momentumban. És igen, tehát nem kell gondolkozzunk Isten helyett, nem kell azt mondjuk, hogy hát de egyedül vagyok, hát de így, mert ugye kifogást lehet találni, és hogy mennyi kifogást lehet találni az igazság ellen. Elmondom, végtelen sokat, a pakol is végtelen lefelé. A hazugságnak a mélységei az végtelen lefelé. Tehát rengeteg kifogást lehet találni. Nem mondd azt, hogy jaj, nincs akivel beszél, vagy Istenked nem adott, nem tudom, ilyen beszélgetőtársat, ne. Ilyen nincs. Ő ismer téged, tudja, hogy ki vagy, tudja, hogy mi van benned, tudja, hogy mi a szándékod, és ő megadja mindenkinek ajándékba. Ha résen vagyunk, és hűségesek vagyunk az ő szavához, és nem a test szavához vagyunk hűségesek, ő megadja annak az örömét. hogy olyan emberrel találkozz, aki kíváncsi egyrészt Isten országára, vagy aki benne van, és ketten vagy hárman találkoztok, ott van ő is, és kijelenti magát nektek, és örömködtök. Nem kell, senki sem tartozzon hozzánk, ugye? Ugye, tehát ez egy óriási botrány, hogy itt nem arról van szó, hogy milyen gyűjtést szervezünk, népszámlálást, embereket gyűjtünk ide a mi sátorunkban, ne. Nem gyűjtünk sehova senkit. Mert Isten gyűjti össze az övéit, és hogy kit hogyan tagol, és kivel találkoznak, kivel beszélgetnek, az már nem a mi dolgunk. Mi dolgunk az, hogy elmondjuk azt, amit kaptunk tőle. Mert Isten mindenkinek megadja ezt a lehetőséget ajándékba. Hogy tessék, gyermekem, menj, örüljél, menj át a szomszédfaluba, ott van egy néni, ott van egy bácsi, aki pontosan azt akarja hallani, amit én adtam neked. És tedd azt, és teljes lesz a te örömet. Még semmit sem kértetek mostanig az én nevemben, mondja Jézus. Kérjetek az én nevemben, hogy a ti örömötök teljes legyen. Legyen teljes. Mert ha az ember a testnek a cselekedetét hajtja végre, a rutint hajtja végre folyton, abba fog belepusztulni. Úgy testileg, mint lelkileg. De hogyha az ember a léleknek a cselekedeteit, a lélek kívánságát, a mindenható lelkének a kívánságát hajtja végre, azáltal fog ő élni és röpködni, és bekerülni abba a városba, ami ugye a mennyből száll alá, ugye, jelképesen a mennyei Jeruzsálem, ahogy mondja az írás. És igen, hogy a botrány még jobban megnövekedjen, azt is elmondjuk, hogy igen, tehát, hogyha valaki beszél hozzám, és hogyha valaki lélek által szól, akkor én már nem a valakit látom. Nem azt látom, hogy ja, hát ő egy jóképű srác, egy jó fej srác, egy jó vagány srác, vagy pedig egy jó fej csaj. Nem azt látom, hanem Istent látom benne. Istent kell, hogy lássam benne. A Krisztusnak a dicsőségét kell lássam benne. Sőt, hogy igazából ugye ez is akadályozza meg azt, hogy most például kialakuljon egy testi vonzalom a férfi és a nő között, egy fölösleges testi vonzalom, ami beleviszi az embert a hiába valóságba. Mert hogyha az a, tegyük fel, ugye én férfi vagyok, ő meg nő, és a testem számára vonzó lehet, de hogyha én látom benne Istennek a dicsőségét, hogyha ő ugyanazon lélek által megnyilvánul, mint én, akkor a legutolsó gondolat, ami megfordulhatna az én fejembe, ugye a testiség. Mert akkor az olyan, hogyha a saját testemmel, vagy a saját testvéremmel ugye paráználkodnék. Mikor jön a testi vágy be? Hát akkor, amikor sem az egyik, sem a másik nincsen lélekbe. Akkor jön be a testi vágy. Különben lelki vágy van. Különben hogyha én ezt kijelentettem, hogy ha benned, aki ezt hallott, a Krisztus lelke van, és ő beszél, és ő nyilvánul meg, és én azt mondom, hogy te vonzó vagy, vagy valami ilyesmi, de ez olyan, hogy mindenható Istennel szeretnék, akarnék paráználkodni. Már pedig vele nem lehet, és nem is kell, hanem az én dolgom az, ugye, mint gyermeknek, hogy én csodáljam az ő dicsőségét benned, és mindenkiben, ez a mennyek országa. Mert ő az összes utitársamat mindenkit kivétel nélkül megtölt az ő jelenlétével, az ő lelkével. Tehát, ahogy mondja a proféta, hogy Isten lesz minden, mindenkiben és mindenekben. És amikor ugyanazt a lelket látod az embertársadban, ami benned is van, akkor ott már a szerelem ugye az létezik, de már nem úgy, ahogy korábban létezett testi módon, ugye, hogy egymást felfaljuk módon, hanem lelki módon létezik az a szerelem, és nem hiába mondta Pál apostol, hogy köszöntsétek egymást szent csókkal. Most nyilván ez egy olyan dolog, hogy ezt nem lehet ilyen most így fejből vallás, mert elképzelhető, vannak ilyen szekták a földön, hogy egymást csokogatják férfiak és nők. Teljesen biztos, itt nem erről van szó. Hanem arról, amit mond a talán Salmon mondja, hogy csókoljátok a fiút, hogy életetek legyen, hogyan lehet őt csókolni, hogyan lehet a fiút csókolni. Főképp ugye, hogyha már 2000 éve itt volt a földön, meghalt, feltámad, felment a mennyben, hogyan fogod őt csókolni akkor te? Hát az ajkaiddal nem. Hogyan fogom az ajkaimmal csókolni? Úgy, hogy amit ő mond nekem lélek által, amit nekem kijelent az én szívemben, azt én az ajkaimmal kijelentem, tehát megcsókolom. Szent csók, ugye? A szent csók az ige, ami kijön az ajkaimon, ami életet ad és feltámaszt embereket és meggyógyít embereket, ez a szent csók emberek. Ez a szent csók. Érdekes fogalmak, ugye? Köszönjétek egymást szent csókkal. Amúgy igen, a zsidóknál azt hiszem van is ilyen szokás, hogy találkoznak, és egymás száján csókolják, tehát így egymás száját megpuszíják, tehát nincs ezzel semmi gond annál tovább. A probléma ott kezdődik, amikor ebből egy ilyen vallásos szokás lesz, ugye, hogy mind a kettő bűnös, mind a kettőnek rejtett dolgai vannak, titkai vannak, gonoszságai, súlyos bűnei vannak, akkor egymást csokolgatják. Na, abból lesz, hogy aztán majd később a perverzió. De hogyha mind a kettő szent, meg van szentelve a bárány vére által, akkor számukra az a puszi az nem árt meg, amit egymás ajkaira adnak, sőt, örömmel, lélekkel teszik azt, ugye. Na, ezek olyan dolgok, amiket ugye már a test nem tud felfogni. A test számára vagy nevetséges, vagy botrány, vagy bolondság. Tehát ezért mondja Isten, hogy ahhoz, hogy éljünk, hogy feltámadjunk, fontos újjászületnünk a lélek által. Mi a lélek? Hát Jézusnak a szava, lélek. Istennek az ereje, és Jézusnak a szava. De Istennek az ereje mihez társul? Hát az igaz szóhoz, Jézus szavaihoz, amit nagyon sok ember nem is akar megismerni. Nem is akar megismerni. Vannak emberek, akik kaptak üzenetet, Isten adott nekem kijelentést, néhány emberről, keressed meg őket. És volt, aki menekült, nem akarta hallani az élet szavát. Pedig tudja, hogy nem vagyok vallásos, nem tartozom semmilyen felekezethez. Én nem kértem az álmot, nem kértem a kijelentést. Isten akarná figyelmeztetni őt nagyon fontos dologra. Életbe vágóan fontos dologra is egyszerűen menekül. Nem kell neki. Tessék. Ilyenek történnek emberek, sajnos. Bele sem mehet gondolni abba, hogy Isten engem is meddig üldözött, amíg végül elkapott, hogy kívánjam hallani az ő szavát, a lélek szavát, hogy azáltal éljek, ne a test szava által, mert a test szava halál. Rothadás és halál, emberek. Rothadás és halál. Test, rothadás és halál. A lélek szava, élet. Feltámadás és élet. Na hát ennyi. Röviden és tömören ennyi, tehát aki megértette, az megértette. Tehát Isten úgy tud minket bevinni az ő országába, hogyha mi már most lélekben járunk. A testi dolgainkat is lélekben cselekedjük. Úgy abban a sorrendben, hogy Isten adja nekünk. Nem fej, nem az agyunk szerint, nem rutin szerint, nem megszokás szerint, nem hagyomány szerint, hanem lélek szerint. Mert a lélek az olyan, mint a szél, amely fú, ahová akar. Annak zugását hallod, de nem tudod, hogy merre jöjj és merre megy. Ilyen minden egyes gyermek, aki lélek által újjászületett. És aki lélekben van, most, amíg testben van, és testben is ugye van a dolgai, annak az átmenetel, ugye, az elragadtatás, akár ugye a testnek a halála is, az olyan lesz, hogy észre sem veszi. Egyszer csak megtörtént. Egyszer csak megtörtént. A testével mit fognak csinálni? Megeszik a kutyák, hogy eltemetik. Az teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Mert az a lélek, annak a léleknek Jézus szava szerint nem árt meg a második halál. És a második halál az a testnek a halála. Az első halál a lélek halála volt, amikor kiestünk Isten jelenlétéből, lélekből. És a második halál a test halála. Aki már lélekben van most, és kíván lélekben lenni, lélek szerint cselekedni a testi dolgokat is, az úgy fog átvenni a másik, a kapun, ugye, az élet és a halál küszöbén, hogy észre sem fogja venni. Hát úgy fogja észrevenni, egyszer csak nézi, hogy minden gyönyörű, és minden ragyog, és minden tündököl. Ott van Istennek a teljes dicsőségében. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.